Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből írott könyv 26. részéből fogom olvasni, a teljes részt felolvasom. Én is nehezen tudok figyelni hosszabb templomban felolvasott ige szakaszokra, tudom, hogy nehéz, de nem tudtam ellenállni annak, hogy az egész rész előttünk legyen. Ezért kérlek benneteket, ott helyeteket elfoglalva, a hosszú ige részt is buzgó figyelemmel hallgassuk. Így szól hozzánk Isten igéje, Cselekedetek könyvének 26. fejezetében. Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védő beszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapok kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénél legyek. Pál így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebezett volna a császárhoz. Isten áldja meg a felolvasott igét, történetet, párbeszédet, hogy mi is részesei legyünk, ott legyünk a beszélgetőkkel gondolatban, és adja meg az Isten, hogy megszólítsanak bennünket ezek a mondatok, ezek a szavak. Jöjjetek fennállva, könyörögjünk ezért. Mennyei Atyánk, könyörgünk, hogy ezek a szavak, ez a prédikáció, ami lejegyeztetett sok-sok évszázaddal ezelőtt és előttünk lehet, minket is megszólítson, minket is motiváljon, bennünket is erősítsen, nekünk is utat mutasson. Látod, Urunk, hogy melyikünk hogyan jött ide, mik azok a nehézségek, mélységek, amik bennünket terhelnek, mik azok az örömök, vágyak, tervek, amik lefoglalják gondolatainkat, ismersz bennünket egészen. Te tudod legjobban, hogy mire van szükségünk. Kérünk, hogy ezt a szükséget töltsd be ma, úgy szólj minnyájunkhoz, ahogyan nekünk szükségünk van rá, minden emberi szón, minden emberi mozdulaton túl, te legyél az, aki közénk jössz, aki mellénk ülsz, aki megszólítasz bennünket, aki segítesz bennünket, a benned való kapcsolatban erősödni, a hirdetett igében, a felolvasott szent igében és a látható igében az úrvacsorában is. Könyörgünk azokért, akik különösen nagy bánatban vannak közöttünk, így visszük eléd azt a testvérünket, aki férjére emlékezik, akivel 62 évvel ezelőtt kötött házasságot. Kérünk téged, hogy erősítsd meg őt az emlékezésben, a fájdalmon túl ad neki a hálaadásnak az örömét. És így imádkozunk azért a testvérünkért is, aki éppen egy évvel ezelőtt veszítette el a férjét. Látod, Urunk, hogy milyen nehéz év van mögötte, és hogyan tartotta őt a hite, az ő szerettei, a gyülekezet közössége. Kérünk, hogy áld meg őt, hogy hitvallód lehessen a mélységben is. Könyörülj rajta. És könyörülj minnyájunkon, akik emlékezünk, akik fájdalmakat hordozunk. Engedd, Urunk, hogy mindezek között, a fájdalmak között is rád tudjunk nézni, és téged tudjunk dicsőíteni szabad szívvel. Így kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor vétkezünk ellened, amikor nem azt cselekesszük, amire te hívtál, amikor nem az evangéliumhoz méltóan viseljük magunkat. Látod, hogy mennyire szégyenkezünk emiatt, amikor eléd állunk a te nagy fényességed elé, ahol jobban látszik a mi sötétségünk, a mi szennyeink. Kérünk, hogy mosogasd le ezeket rólunk most, bocsáss meg nekünk, hogy ezek se álljanak útjába annak, hogy indítani tudjál bennünket, hogy tanítványaid és apostolaid lehessünk. Jöjj, Szentlélek, Isten, és mindezeket végezd el bennünk és közöttünk. Azért a nagy kegyelemért, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt a kiemelt részt, aminek alapján Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek, de az egész teljes történet alapján szeretnék prédikálni. Mégis a kiemelt részt hadd olvasom újra, a 28. és 29. verseket a Cselekedetek könyvének 26. részéből. Így olvassuk. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem, hogy kereszténynél legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, aki a kis utcai busz megállónál gyakran jár, az bizonyára velem együtt ebben a jó melegben a sörreklámot is észrevette. Ezen a reklámon azt olvassuk, nem mondom, hogy melyik sört hirdeti ebben a melegben, tulajdonképpen mindegy is, mindegyik incsiklandozó. Szóval így hangzik a reklám, annyit ér a világ, amennyit beletöltesz. Szeretném kérni, hogy ezen gondolkozzunk együtt a mai igehirdetés alatt, hogy igaz-e ez a szlogen, annyit ér a világ, amennyit beletöltesz. Hát nyilvánvalóan azt értjük, hogy ez miért sörreklám, de vajon ehhez a mondathoz mit szólunk majd a ma hallottak jegyében. Testvéreim, folytatjuk az apostolok cselekedeteiről való sorozatunkat, amit a táborban megkezdtünk, és múlt vasárnap itt folytattunk, és ha Jóisten engedi, ma és jövő vasárnap is folytatunk. A bizonyságtevő Pál apostol útját követjük tovább végig, és bizonnyal többen közületek mondhatják azt, hogy hát most már azért sok lesz ebből. Ez a lelkész nem tud másról beszélni mindig, hogy itt agitáljunk, meg propagáljuk az evangéliumot szép magyar szavakkal, meg hogy mindenkinek mondjuk, és itt mi ez valami kiképző óra, hogy itt állandóan erről beszél. Ez a pap nem tud másról beszélni, semmi más ötlete nincsen, csak mindig bennünket bizgerál, hogy mit mondjuk tovább az evangéliumot, miért csinálja ezt velünk. Nem tud másról beszélni. Egyébként ilyen mondatokat hallottam már, tehát idézeteket hallottunk. Testvéreim, tudnék másról beszélni, higgyétek el, és szoktam is, de ma nem tehetem. Nem tehetem, mert a Jóisten ebbe az irányba vezet, hiszem, hogy nem csak engem, hanem az egész gyülekezetet, hiszen az egész évünknek egy kiérlelt és átimádkozott témája, hogy így mondjam, a továbbadás. A növekedés és továbbadás, ez a szlogenje az évünknek. De bízom benne, hogy ez nem csak szlogen, hanem valóban erről gondolkozunk, tehát ez is sarkal arra, hogy erről tovább beszéljek. Másrészt azért is, testvéreim, mert a táborra való készülés, és maga a tábor, az a folyamat, amit ott átéltem a csoporttagjaimmal például, ott beszélgetve, engem magamat is nagyon megszólított és átformált. Nagyon átformált az a folyamat, amin keresztül mentünk a Cselekedetek könyvének tanulmányozásában, amit talán legegyszerűbben így lehetne összefoglalni, ne szégyeld a Krisztus evangéliumát, bátran szóld, mert ez nem mellékletes, választható dolog, hanem ez bizony természetes és lényeges következménye az élő hitnek, az Úr Jézussal való kapcsolatnak, az ő követésének, a vele való szeretet kapcsolatnak természetes folyamánya. Sőt, hadd mondjam így, hogy egyedül ebből élhet a gyülekezet. Egyedül ebből élhet. És ha ez igaz, akkor erről érdemes beszélni többször. Harmadszor pedig az is sarkal arra, hogy tovább beszéljek erről, beszélgessek erről veletek, hogy mélyen hiszem, hogy a Rákoskeresztúri gyülekezet fejlődésének ez egy nagyon fontos része lehet, lelkiségben is, és természetesen lélekszámban is, hogy ebben mélyüljünk és erősödjünk. Hadd mondjam, nem vagyunk rosszak ebben. Nem vagyunk rosszak a továbbadásban, de ebben muszáj mélyülnünk és erősödnünk, hogy valóban a gyülekezetünk is léphessen előrébb, följebb, növekedhessen, vagy egyszerűen szólva csak folytassa az útját. Hiszem, hogy ez mindnyájunk számára egy nagy kihívás. Vizsgáljuk meg magunkat, testvéreim, az életünket, a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a hangsúlyainkat, az emberi kapcsolatainkat, hogy mennyire része ennek az evangélium és annak a továbbadása. Mennyire szövi át az életünket mindaz, amiről most beszélgetünk. Nézzünk így a felolvasott beszélgetésre, ami előttünk van. Először a beszélőre, aztán annak, akinek szól a beszéd, és végül egy kicsit az eredményről fogunk beszélgetni. Testvéreim, a beszélgető és a hallgatóság kapcsolata rettentő bonyolult dolog. Az is nagyon bonyolult, hogy én most szólok hozzátok, mindenki hoz 1000 dolgot magával, csomó előítéletet, gondot, örömöt, ahogyan ezt Isten elé imádságban is igyekszünk odatárni. Nagyon bonyolult a mi viszonyulásunk is egymáshoz, és még bonyolultabb az, amit végképp nem látunk át, hogy Isten hogyan használja az emberi szavakat. Azt végképp nem látjuk át. Lelkipásztorok pontosan tudják azt, hogy milyen furcsa az, hogy néha az ember azt hiszi, hogy na ezt most nagyon elmondta, és nagyon elmagyarázta, és semmi nem történik. Néha meg úgy jön le a szószékről, mint egy vesztes meccs után, és egyszer csak látja, hogy valami ott ki kell, amit nem is ért, hogy hogyan kelhetett ki. Egy gyönyörű virág, egy gyümölcs jelenik meg előttünk. Szóval nagy titok az, hogy egy beszélgetésben mi történik. Bármilyen beszélgetésre gondolunk, akár, hogy szülők a gyermekeikkel beszélnek, vagy házastársak, házastársukkal, munkatársak, főnökökkel, egymással. Ahogyan beszélgetünk, mindig kérdés a beszélgetésben, hogy meg akarjuk-e győzni a másikat arról, amit mondunk. Ma az a PC beszéd, amiben nem akarunk meggyőzni senkit, mindenki maradjon, amilyen volt, tartsuk tiszteletbe a másik embert, beszéljünk, anélkül az igény nélkül, hogy valakit meg akarnánk győzni bármiről is. Mégis kérdezem, hogy amikor beszél az ember, van-e bennünk elszántság és tűz, hogy ami nekünk tetszik, azt elmondjuk a másiknak. Például, ha egy filmről beszélünk a másik embernek, vagy a kedvenc zenénkről, vagy egy programról, ami a gyerekeinkkel jó volt, és meg akarjuk győzni a másik család, hogy érdemes ebbe a 26. kalandparkba elmenni, mert az aztán tényleg más, mint a többi. Fontos-e nekünk, amit mondunk, és fontos-e, akiknek mondjuk? Ez minden párbeszédén nagyon fontos. Egyet hagy emeljek ki a házastársak beszélgetését egymással. Amikor beszél egyik házastársa másikhoz, meg akarja győzni. Tűzzel beszéle. Fontos-e neki az, amit a másiknak elmond? Akár önmagukról, akár a külvilágról. És fontos-e a másik, akinek mondom, vagy az éppen bárki lehetne? Fontos-e a férjem, feleségem, amikor hozzá beszélek? Vagy csak az a vágyam, hogy én magamból kihányjam, kimondjam azt, ami bennem van, az a lényeg, hogy nekem jó legyen, én megkönnyebbüljek, vagy valami olyat mondok el, amire hiszem, hogy fontos, és fontos az, akinek mondom. Na testvéreim, az evangéliumról való beszédben, az Isten igének továbbadásában ez nagyon nagy kérdés, hogy van-e bennünk tűz és elszántság, amikor Jézusról beszélünk, amikor róla teszünk bizonyságot. Nem az a baj egyházunk ige hirdetéseiben és egyház tagjaink bizonyságtevésében, hogy semmiről igazán nem akarunk meggyőzni senkit. Hogy nem tűzzel beszélünk arról, aki tűzzel jön hozzánk. Nem az a baj, és nem azért alszik-e az egyház, benne gyülekezetek és gyülekezeti tagok, mert mi, akik hívők vagyunk, nem tudunk tűzzel beszélni arról, akit szeretünk. Előttem van egy gyülekezeti házaspár, akik nem olyan régen járnak a hit útján, és mindig csodálom, ahogyan az igéről olyan tűzzel szólalnak, meg olyan meggyőző erővel. Többen fel is tűnne többeknek, hogy olyan meggyőzően beszélnek. Hát miért? Tanulták? Nem. Azért, mert tűz él bennük, főleg az első szeretett tűz, az egy csodálatos dolog. Jó hallgatni őket, és jó rájuk nézni. Testvéreim, de nem ez a baj a keresztény egyházzal, hogy nem akar senkit semmiről meggyőzni, csak PC legyen, csak politikailag korrekt legyen, csak nehogy valakit megsértsünk, csak nehogy túl durvának tartsanak minket, bigotnak, megszállottnak, őrültnek. Testvéreim, Pálnak azt mondja ez az ember, aki hallgatja, hogy bolond vagy te, Pál. Nem akárki mondja neki, a helytartó. Nem sértődik meg tőle, mondja tovább. Bolond vagy te, Pál. Mi megfélünk ettől. Végtelenül erőtlenek tudunk lenni, testvéreim. És ez személyesen is igaz, de egész nagy perspektívában igaz, hogy olyan erőtlenül beszélünk Krisztusról, amikor megkérdeznek bennünket. Persze, tisztelet a kivételnek. Épp tegnap egy gyülekezeti taggal beszélgettem arról, hogy az egyik munkatársának mondta, hogy hát gyere el Isten tiszteletre, és az mondta, hogy hát úrvacsorás lesz, hosszú lesz, és olyan meggyőző erővel mondta neki, de ezt is nézd meg, ezt is próbáld ki, gyere el. Nem hagyta, hogy csak úgy elsik, mint egy hal kisiklik a kezéből az embernek. Elmond, gyere el, próbáld meg, nézd meg. Testvéreim, ahogyan a táborban sokaknak tetszett ez a mondat, illetve beleszomorodtunk, hogy a pogány Európa mögött a néma egyház van, ez az oka, hogy mi nem szólunk, és nem tűzzel szólunk, akkor hadd mondjam így, a pogány Európára ez igaz, de a körülöttünk élőkre is. A némaságunk van e mögött. Amikor bizonyságot szeretnénk tenni erőteljesen, érdemes Pálra figyelni. Érdemes erre a beszélgetésre figyelni. Olyan szép, ahogy tűzzel elmondja Pál, és nagyon sokat elárul a gondolkodásáról, a hozzáállásról, amikor ezt olvassuk. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, mint mondhatjuk így, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, kivéve a bilincseket, ami rajtam van. Testvéreim, mit mond ez nekünk? Először is azt mondja, és erre érdemes figyelni, hogy Pál kívánja, Károli fordítás szerint, vágyja és kéri Istentől, hogy hasson a beszéde, amelynek magva az evangélium. Vágyik rá, hogy hasson. hogy a beszélgető partnerei nem úgy mennek el a beszélgetés után, mint ahogy voltak, tiszteletben tartva őket, ők ezt hiszik, én ezt hiszem, ez a posztmodern gondolkodás, hanem meg akar győzni, mert meg van győződve, majd látjuk az igazáról. Fontos neki, amit mond. És figyeljük meg, testvéreim, a másik részét is, hogy majd erről még beszélünk, hogy fontos neki, akiknek mondja, nem akárkiknek mondja. Fontos az, hogy mindenki meghallja, azok is, akik vele beszélnek, és mindenki aztán hallja, amit mond. Hogy sokak életében az ő igéje, az Isten igéje, amit ő elmond, hatni tudjon. Fontos, amit mond, és akiknek mondja. De minden mögött a harmadik, amiért érdemes párra figyelni, szeretnélek erről én magam is meggyőzni benneteket, hogy számára a hit az nem egy mellékes dolog, nem csak egy része az életének, hanem a lényege. Ez egy drága kincs. Így egyszerűen mondhatnám, Pál megvan győződve, hogy jó hitben járni, jó Krisztust követni, hogy ez a legjobb, hogy ez a legfontosabb, ami róla elmondható. Megvan győződve arról, hogy nincs igazán olyan alternatíva, amit érdemes lenne kipróbálni ezen kívül. Itt vesztette el az európai kereszténység a lényegét, hogy feloldódtunk a toleranciában, mindenkinek igaza lehet, mindent beengedünk, és nem hisszük el, hogy mi vagyunk az igaz vallás, hogy a mi úrunk az igaz úr. Testvéreim, szoktam mondani, hogy melyik Mohamedánt láttad már aggódni a keresztények üdvösségén? Melyik Mohamedán volt hívőkről beszélek, aki föladta volna a hitét, és bizonytalankodott volna benne? Meg vannak győződve az igazukról, és ezért fogják Európát átvenni, ha hagyjuk, és ezért fognak itt az urak lenni ők, nem messze, testvéreim, ezt még mi meg fogjuk érni. Még mi meg fogjuk érni. Mert ők biztosak a hitükben. Ők nem érdekli őket a tolerancia. Ők mondják, amit gondolnak, és aki nem, sutty. Hát mi nem azt mondom, hogy mi is ezt tegyük, bár volt a kereszténységnek ilyen szomorú időszak, amikor sutty, mi is ezt tettük. Szégyeljük is magunkat emiatt, de az, hogy kiállunk a hitünk mellett, és azt mondjuk, hogy ez az egyedül igaz hit, egyedül Krisztusban az üdvösségünk, ez tette a kereszténységet erőssé. A lagymatag kereszténységnek nincs jövője, testvéreim. És ez, higgyétek el, talán nagy szónak tűnik, de ez bennetek dől el egyessével. Személyesen benned és bennem, hogy kitartunk-e a hitünk mellett. Hogy meg vagyunk-e győződve róla úgy, mint Pál. Olyan erősen, hogy ez a jó, hogy ennek nincs alternatívája, hogy nem lehet Jézus nélkül élni. Illetve lehet, csak nem érdemes. Nézzük a hallgatóságot. Kinek mondja Pál, kik előtt áll, nem akárkik előtt. Hadd mondjam, az akkori legnagyobbak előtt. Mintha mi az Európai Unió elnöke, vagy a miniszterelnök, vagy nem tudom ki előtt állnánk, ott állnánk az akkori hatalmasságok előtt, ott van előtte ez a két nagy ember, az egyik helytartó, a másik király, és ezek előtt kell szóljon. Lukács az abcselben 18 beszédét örökítette meg Pálnak, 18-at, nem kevés. És a 18 beszédből kettőben Pál elmondja a megtérését. Azért is olvastam föl végig, mert érdemes figyelni, hogy Pál maga hogyan értelmezi és mondja el a saját megtérését. Hogyan beszél a Krisztus nélküli életéről, és hogyan beszél a Krisztussal élt életéről. Az előkelő hallgatóság egyrészt Festusból áll. Ő egy helytartó. Ugyanebben a székben, római helytartói székben ült Pilátus annak idején. Az ő nevét ismerjük, ha máshonnan nem a hiszek egyből. És ugyanebben a székben ült közvetlen elődje Félix, aki börtönbe záratta Pált. Nagyon kemény fiú volt, de nyitott volt azért Pálra. Nagyon szeretett volna megfelelni az akkori népnek. Nem volt túl jóba a zsidókkal, hát próbált megfelelni, és kedvükbe járva Pált börtönbe vágni. De azért volt benne egy kis bizonytalanság, de ezt mind eloszlatta, amikor Pál apostol igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett szólni, olvasjuk a 24. részben. Igazságról, önmegtartóztatásról, eljövendő ítéletről. Na itt gyorsan visszavonult Félix, itt aztán mondta, hogy ezt nem hallgatja tovább. És testvéreim, ez a három dolog az, amit ha mi kiállunk, akkor valószínűleg mi is, finoman szólva tetszés nem fogunk aratni vele. Ha kiállunk és elkezdünk beszélni igazságról, önmegtartóztatásról, eljövendő ítéletről. Pedig ez is az evangélium része. Ez is a keresztény örökségünk része. Valószínűleg Félix ezt nagyon személyesen értette, és megijedt tőle. aztán a másik ember, akinek beszél, a királyi székben második Heródes Agrippa. Hát finoman szólva nem egy jó családból származik, finoman szólva. Közvetlen felmenői között található például az az ember, aki Keresztelő Jánost lefejeztette, az, aki a betlehemi gyerekgyilkosságot elrendelte, ott van a felmenői között egy-két rossz bácsi, és nagyon hasonlít az egyik felmenőjére, aki ugye tisztátalan kapcsolatban jött, és Keresztelő János ezt keményen számon is kérte. Hát ő is a húgával, Berenikével élt, ezt nem részletezem, csak annyit jelzek nagyon finoman, hogy Berenikéről a korabeli pletykák, a korabeli Best magazinban nagyon hosszú, képes beszámolók voltak, hogy ki mindenkivel próbálkozott, de végül visszatért testvéréhez, és hát vele élt nagyon meghitt kapcsolatban. Na szóval egy ilyen ember. És egyébként ez a dinasztia meg kell érje azt, hogy a dicsősége, amely a rómaiak kiszolgálásából állt egyébként, megéri azt, hogy leromboltatik Jeruzsálem méghozzá porig a kiszolgált római birodalom által. Ezzel vége is a dinasztiának. De ekkor ez a két ember hatalmas volt, és előttük beszél Pál. Ráadásul ott volt a kíséret is, nem két, ez nem meg magánbeszélgetés volt három emberrel, hanem ott volt a kíséret is. Előkelők voltak, hatalmuk volt. Élet és halál urai voltak. Pál mégis bátran szól, sőt úgy tűnik, hogy örül neki, hogy szólhat és beszélgetett velük. Mi hogy lennénk hasonló esetben, ha egy híres nagy ember előtt kellene beszélni? Vagy olyan előtt, akinek hatalma elég a főnökünket elképzelni hátsó tokával? Ugye ott a főnökünk, és valamit mondani kell Jézusról. Vagy valami politikai előjáró előtt kellene számot adni a hitünkről, akinek hatalma van fölöttünk, aki előkelő, aki lenyűgöző. Vajon mernénk-e szólni? Testvéreim, nem úgy van, veletek együtt mondom, hogy még a rokonaink előtt, meg a szomszédaink előtt sem merünk szólni? Hogy félünk, hogy megszólnak, hogy utána nem állnak szóba velünk, vagy nekünk is azt mondják, hogy bolond vagy te. Nem hogy a nagy előkelők, hatalmasok előtt, hanem azok előtt sem merünk szólni, mint főnökként a beosztottjaink előtt, szomszédok előtt, gyermekeink előtt, unokáink előtt. Merünk milyen bátran szólni, semmivel nem számolva. Mi a titka Pálnak? Miért tud ilyen világosan szólni Krisztusról, az evangéliumról, és mindarról, amit átért? Mert ez a bizonyságtétel lényege. Szólok Krisztusról, az evangéliumról, és arról, amit átéltem. Ennyi. Nem olyan bonyolult. Hogy tudott ilyen bátran és ilyen nyíltan szólni Pál? Mi volt a titka? A válasz a kérdésben van. Mit kérdeztem az elején? Kik előtt beszélt Pál? Pál meg volt győződve, hogy mindenkor Isten előtt áll. Nem emberi hatalmasságok előtt, nem másik ember előtt csupán, hanem Isten előtt áll, és ezért volt bátor. Mindig szoktam ezen a ponton idézni a Tom és Jerrynek egy fontos jelenetét, talán mindenkinek megvan, amikor az egér szembeszáll a macskával, nem tudom ki melyiknek drukkolt, én valahol mindig a macskának. Úgyhogy vesztes csapatban voltam Tom és Jerry ügyben, de egy megdöbbentő jelent, amikor az egér vicsorít egyet, és a macska berezelés talán el is szalad. Ugye, mitől volt ilyen erős az egér? Következő jelent, a nagy kutya, ismerjük a nagy tokás kutyát, az ott állt mögötte, az egér mögött. Na hát ez egy fontos jelent, véssük az eszünkbe, képzeletünkbe. Mert hogy így vagyunk, ott áll mögöttünk, sőt, előttünk Isten, és amikor róla beszélünk, akkor nincs félnivalónk. Nincs félnivalónk. Ő neki és ő előtte szólunk. Ez adott Pálnak bátorságot. Tudta, hogy leginkább Istennek tartozik számadással, és őt félte inkább, mint a politikai előjárót. Pálnak ugyanakkor, amellett, hogy nem számított, hogy kinek beszél, nagyon is számított. Nézzétek meg, hogy ezzel a két kutyaütővel milyen nagy tisztelettel beszél. Olyan tisztelettel, úriember módon beszél. Tisztelni tudta azokat, akikhez szólt, és fontosak voltak számára. Sokszor a keresztény bizonyságtétellel az a baj, hogy mi káposztafejeknek teszünk bizonyságot. Nem érdekel, hogy ki, csak elmondom neki az evangéliumot. Ismerjük, most nem idézem újra a bokorból, kipattanó Jehova tanúított a pesti úton. Most már nem is így csinálják. De tudjuk azt, hogy ott nem számít, hogy kinek mondják, nem érdeklődtek, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, mit gondolok. Nem is mondtam, hogy lelkész vagyok, azt se hallották meg. Nyomták a sódert, mert ez volt kiadva. Ez nem jó. Hát nem ezt tanuljuk a Bibliából, hanem legyél azok között, érdekeljen az, akikhez szólsz. legyél velük. És Pálnak annyira fontosak voltak ezek az emberek, akik akkoriban igazán csúnya bácsinak számítottak, hogy el akart menni Rómáig, és ott is bizonyságot akart tenni, mert fontos volt neki Róma, az akkori világ fővárosa, az ott élő előjárók is. Végezetül hadd szóljak az eredményről. Testvéreim, egy keresztény vezető a következőket írta le. Azt tekintik bennem természetesnek, ami természet feletti. Azt várják tőlem, ami nekem nincs. Afelett viszont, ami és ahogy nekem életet ad, teljesen átnéznek. Mindjárt értelmezem. Nem az eredmény a lényeg. Eredményes volt Pál missziója, ez a beszéd, mekkora beszéd volt már? Nem? Nagy beszéd volt, hosszú is volt, még hallgatni is nehéz volt. Eredményes volt? Eredménnyel járt? Mit gondolunk? Eredménynek tekintett, hogy valaki azt mondja, hogy majdnem rávettél, hogy keresztjénné legyek? Ez eredmény? Nem az eredmény a lényeg. Az eredmény jön, ha Isten megadja, ez egy titok. Nem a mi dolgunk, hogy a mag hogyan kél ki a magvető példázata szerint, hanem hogy a mag a földbe hújjon. Ez nem természetes, ha valaki meghallja az evangéliumot és kinyitja rá szívét. A soha nem természetes, az mindig természet feletti. Csoda, ha valaki megnyitja a szívét és eljön a templomba. Vagy elkezd Bibliát olvasni, vagy imádkozni. Nem ez van ránk bízva, ez az Isten dolga. Nekünk nincs semmint, Istenből adunk. Hatalmat az Úr adhat a mi szavainknak, az én szavaimnak is. Nem az én szavam a lényeg, és nem a tietek, amikor Krisztusról beszéltek, mert nem a miénk a hatalom, nekünk semmink nincsen. Amire nekünk figyelnünk kell önmagunkban, az a belső élet. Mert a bizonyságtétel, és újra mondom, ezért fontos, hogy növekedés és továbbadás éve, a bizonyságtétel mindig a belső életből fakad. Azzal az Istennel megélt, meghitt kapcsolatból, amiből nem sokat láthat az, aki csak a szavainkat hallja, de nem tudja, hogy mi van mögötte. Amikor egy keresztény vezető, egy keresztény lelkész, egy keresztény presbiter, munkatárs valamit letesz az asztalra, soha nem azt kell csodálni, hanem azt a belső életet, ami mögötte van. Azt irigyeljük, hogy valaki nagy bizonyságtevő. Azt irigyeljük, hogy valaki nagyon tud imádkozni. Azt irigyeljük, hogy valaki nagyon tud levelet söpörni minden vasárnap. Milyen szorgalmas, de jó lenne, én ilyen lennék. Ma is volt, aki összesöpört, köszönjük neki. De testvéreim, a belső életet, amiért ezt teszi, amiből fakad, azt sosem irigyeljük. Pedig minden abból fakad, és ide fogunk jönni az Úr asztalához. Testvéreim, hadd mondjam így, az úrvacsora ennek a belső életnek az ápolása. Annak az ápolása, amit meghitten Istennel átélek. Ezt kell keresni egymásban. Ez nem látszik, de nagyon is fontos. Pál apostol ebből a belső életből volt bátor és mert szólni. Agrippa azt mondja, majdnem ráveszel, hogy keresztjén legyek. Eredmény ez, testvéreim? A majdnem, az nem. Az még mindig nem. Testvéreim, sokan rostokolnak a majdnem állapotában, köztetek is. Köztetek is. Majdnem rávettél, hogy keresztjén legyek. Majdnem már hívőnek mondom magam. Majdnem már azt mondom, hogy értem, hogy Krisztus mit tett érte. Már majdnem Krisztust követem. Testvéreim, a majdnem az nem. Simán el lehet kárhozni a majdnem állapotában. Simán. Nagyon sok olyan embert láttam, aki elindult a hit útján. Majdnem megtért, majdnem megbékélt Istennel, majdnem az övé lett, majdnem odaadta mindenét lelkileg, majdnem elkezdte erre a lapra föltenni az életét, de majdnem maradt. A majdnem az nem. Áltathatjuk magunkat, hogy én már majdnem. Én végül is már járok templomba. Végül is már. De mi lesz végül? Sokak számára a majdnem, az időhúzás, a menekülés és a gyávaságnak az álcázása. Nem merem föltenni az életem Krisztusra. Tettik ez nekem, jókat mondanak itt, de nem teszem föl rá az életemet. Csak majdnem. Testvéreim, ennek a gyávaságnak, menekülésnek és időhúzásnak iskola példája Agrippa király. Tudja, hogy miről beszél Pál. Tudja a hátteret is. Mégis megmarad a majdnem állapotában. És úgy tudjuk róla, hogy meg is marad benne. Nem lett igen belőle. Testvéreim, ennek ellenére Pál apostolnak cseppet sem szegi kedvét ez a fityisz, amit kap. Nem úgy vagytok, ha már egyszer valakinek szóltunk Istenről, egy munkatársunknak, és elutasított, vagy kigúnyolt, vagy csak semleges maradt, vagy nem jött el velünk az evangelizáció, akkor feladjuk. Hát, úgyse, ezeknek úgyse érdemes. Vagy át, nekem ez úgyse megy. Testvéreim, van, aki a harmadiknál adja fel, de ne adjátok föl, mert nem az eredmény a lényeg, hanem hogy szóld, és a többit bízd Istenre. Pálnak nem szegi kedvét ez a sok elutasítottság. Megkövezték, kigúnyolták, bántották, börtönbe hurcolták, vád alá helyezték, és mégis olyan lelkesen beszél Jézusról, nem tudom, érzékeltétek ebből a beszédből, hogy tele van lélekkel és tűzzel ez a beszéd. Testvéreim, azért tudja ezt így, mert hiszi, hogy erre van szüksége a világnak, benne mindenkinek személyesen. Hiszed-e? Hiszed-e, hogy erre van szüksége az édesanyádnak? Erre leginkább? Hiszed-e, hogy erre van szüksége az unokádnak? Nagyon jó sütiket sütsz neki. De leginkább arra van szüksége, hogy beszélj a hitedről. Nem olyan bonyolult. Mondd el neki, kicsoda Jézus, mit tett a kereszten érted? És te, hogy éled meg a hitet vele? Mit jelent neked hitbe járni? Ez nem bonyolult, ehhez nem kell teológiára járni. Még testvérem, a Bibliát csak kell elejétől a végéig ismerni. Testvéreim, nem olyan bonyolult beszéd ez tehát. Azonban mindig a belső életre figyeljünk. Arra a lobogásra, adni akarásra, ami bátorságot és nyíltságot ad nekünk, arra, ami mögötte van. Aztán csak szóljunk, és a többit bízzuk Istenre. Annyit ér a világ, amennyit beletöltesz. Annyit érnek az emberi kapcsolataid, amennyit Krisztusból beleadsz. Annyit ér a te életed is, amennyi krisztusi benne. Annyit ér Magyarország, amennyi hívő, hűséges ember van benne, aki hálás azért, amit itt kap, és az Urát dicsőíti. Annyit ér Európa, amennyire Krisztusra mutat. Annyit ér ez a világ, amennyire Isten országa beletöltetett, amennyire Isten benne van. Hát testvérem, amikor legközelebb ebből a meleg templomból hazamenve, az evéthez egy jó hideg sört isztok, jusson eszetekbe mindez. Amen. Legyünk csendben, először és ebben a csendben mindenki a maga válaszát adja meg Istennek, egy-egy mondatban, imádságban, akár a liturgiás lapon található kis kérdés segítségével ott a bal felső sarokban.
Most pedig mondjuk el közösen a mi Urunk Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.